Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt halmának boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságáért, dicsérjétek őt hangos cimbalommal. Minden lélek dicséri az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 329. énekünk második versszakát énekeljük el. Testvéreim, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba őt befogadhassuk. A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet! Református bibliaolvasó kalauzunk szerint a napokban fejezzük be, vagy a mai napon fejezzük be a rómaiakhoz írott levelet. És ebben a levélben, az utolsó fejezetben az apostol megszólítja azt a gyülekezetet, ahová vágyódik, néhány embert ismer ebből a közösségből, és a köszöntések között azt olvassuk, hogy köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Jézus Krisztusban. Jézus, amikor a tanítványaihoz lépett mennybe menetele előtt, akkor elküldte őket, feladatot adott nekik, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Néhány hónappal ezelőtt egyházkerületünk püspöke, Szabó István püspök úr, amikor egy elvi kérdést, azt szoktuk mondani egy beszédben, amikor egy költői kérdést feltett, akkor az így szólt, honnan tudom, hogy valaki megtért Krisztus követő ember. A válasz pedig így szólt, onnan, hogy tanítvány, onnan, hogy beiratkozott Isten iskolájába, onnan, hogy kész tanulni magától, az élő Istentől. A tanítványjá tételség, tanítványnak lenni, tanítvánnyá tenni és tanítvánnyá lenni, ez mindig a tanulásnak a folyamatát is jelenti. Természetesen nem csak arról van szó, ahogyan majd felnövekszik a ti gyermeketek, és eljön majd ennek az ideje, hogy 6 éves korban, vagy kicsit később, 7 éves korban belépjen az iskola padjaiba, és onnantól kezdve szinte majd azt fogjátok hallgatni végig, hogy apa és anya, még hány évet kell járnom az iskolába, te hány évet jártál az iskolába, mikor fogom már végre kijárni, mikor tanulok meg mindent, ami az élethez szükséges, nincs erre felelet, persze számokat tudunk mondani, hogy mi az, ami kötelező, meg mi az, ami lehetőségként adódik. De amikor Jézus a tanítványaihoz lép mennybe menetele előtt, akkor azt mondja, tegyetek tanítványá minden népet. Tanítsátok őket rólam, hogy megértsenek engem ezek az emberek. A keresztséggel valami elkezdődik. Azt szoktuk mondani egy imádságunkban, hogy Jézus Krisztus a keresztséggel elpecsétel bennünket, hogy az ő népének tagjai legyünk. Mondhatnám úgy is, hogy beírat, elfogadja a mi életünket, és beíratja az ő iskolájába a mi testünket és lelkünket. És ennek a tanulási folyamatnak van egy nagyon szép része, és erről beszél már az apostol, és ez szorosan kapcsolódik a keresztséghez is. Köszöntsétek az én epainetoszomat, mondja az apostol a római gyülekezetben, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Jézus Krisztusban. Erről az epainetoszról semmit nem tudunk a Szentírásból. Nem tudjuk, hogy hol született, nem tudjuk, hogy mi a foglalkozása, nem tudjuk, hogy egészen pontosan hány éves volt. Egy dolgot tudunk a nevéből, de csak azért, mert a görög nyelv megőrzi egy-egy hordozójának a nemét, azt tudjuk, hogy egy férfi emberről van szó. És még egy nagyon fontos dolgot tudunk róla, hogy ő Jézus Krisztus követője lett. Amikor a hétköznapi életben elmondjuk, hogy mi kik vagyunk, hová tartozunk, akkor legtöbbször a születésünkkel kezdjük, legtöbbször avval, hogy milyen családban nőttünk fel, hogy mit kaptunk, mit hozunk, és mi az, amit átadhatunk a körülöttünk élőknek. Ennek a férfinak az volt a legfontosabb tulajdonsága, hogy Jézus Krisztus követője lett. Azaz Pál beszélt, tanított ebben az ázsiai tartományban, ő pedig elfogadta nem Pált, nem a tanítását, hanem Jézus Krisztust. Amikor beiratkozunk Isten iskolájába, amikor tanítványá leszünk, ennek az a célja, hogy megismerjük Jézus Krisztust. Amikor elhozzátok ide gyermeketeket, elhoztátok őt ide, akkor ez a cél nem egyéb, hogy ő maga önként vallást tudjon majd tenni Jézus Krisztusról. Arról, akit megismert, arról, akit elfogadott, arról, aki az ő ura, barátja, mondjuk úgy lelkileg az ő atya. Azt hiszem, egy szülő életében az egyik legszebb pillanat az lehet, amikor meglátja, hogy ugyanazt az utat járja a gyermeke, amit ő maga. Ha ti szülők, keresztszülők, Jézus Krisztus követőivé lesztek, Jézus Krisztus követői vagytok. Ha elfogadjátok őt uratoknak, akkor szíveteknek a vágya, tudom, gyakorló szülőként, az, hogy gyermeketek is Jézus Krisztusé legyen. Pál egy másik levelében, Timóteushoz írott levelében azt mondja az ifjú munkatársának, a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Azt úgy fordíthatom le most számotokra, hogy amikor vetünk, amikor valamit elültetünk, akkor annak jár az első rész belőle, aki azt megtette, aki azt elültette. Ezt tapasztalja meg, ennek a jó ízét tapasztalja meg az apostol is. Beszél Jézus Krisztusról, és egy Epainetosz nevű férfi elsőként abból a körből, a közösségből elfogadja azt, és ennek örül. Ezt ízlelheti meg egy szülő is, amikor a gyermekét tanítja járni. Micsoda fénykép albumok vannak arról, első lépésem, vagy az első szavaim, amikor az ember boldog, hogy valamit a gyermeke először megtesz. Erről beszél az apostol, hogy a földműves, aki elvetette a magot, annak kell részesülnie a termésből először. És ahogyan a hétköznapi életben megvan ez, megvan a lelki életben is, hogyha ti Jézus Krisztus, így mondom most az apostol szavával, jó katonái, jó földművesei lesztek, akkor meg fogjátok látni gyermeketek életében is azt, hogy nem csak vetés van, hanem aratás is. Nem csak testileg vetünk, hanem lelkileg is. És nem csak testileg aratunk, hanem lelkileg is. Amikor azt mondja az ige, tegyetek tanítvánnyá minden népet, akkor az most nagyon személyesen hozzátok szól, kedves szülők, keresztülők, gyermeketeket, Sebestény Csabát, tegyétek Jézus Krisztus követőjévé. Nem erőszakkal, nem kényszerítve, hanem jó példával, hogy lássa meg rajtatok, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem, hogy él az Isten, ami megváltunk, Jézus Krisztus. Tanítvánnyá tenni, és tanítványnak lenni, ez a felelősség. Mert lehet, hogy az életben sok emberről tudjuk, hogy mikor és hol született. Sok emberről tudjuk azt, hogy mit tett. Vannak ilyen könyvek, minden országban megtalálhatók, úgy hívják, hogy ki kicsoda. De van egy másik könyv, ez pedig az életkönyve, amelyet Jézus Krisztus ír, amelybe, hogyha fel van jegyezve a ti nevetek, szülőké, keresztszülőké, nagyszülőké, rokonoké, és fel van jegyezve a ti gyermeketeké, annál nincs fontosabb. Ezt jelenti Jézus Krisztust hinni, szeretni és követni, hogy nevem, gyermeketek neve fel van jegyezve az életkönyvében. Erre a feladatra, erre a szolgálatra hív bennőtöket a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünkkel együtt álljatok fel, és ti magatok pedig jöjjetek egy picit közelebb az úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünkkel együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Hadd, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldj erre a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Hadd, hogy növekedjék hitben. Hadd, hogy élő tagja legyen az Anyaszent Egyháznak, melyben most belekereszteljük. Hadd, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Hadd, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Urunk, köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Gáspár Sebestény Csaba Isten népéhez tartozik.
Isten áldja meg egy kicsi életet, hogy növekedjék testben és lélekben, Isten és embereknek való kedvességben.
Testvéreim, mindenki alkalmunk jelöl, fogadjátok szeretettel az emléknapot Isten. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. 378. énekünket énekeljük, 4. és 5. versszakával. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 16. részből, az első 6 verszak. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgálja. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan együtt olvastuk és együtt olvassuk a rómaiakhoz írott levelet, az utolsó fejezetnél mi mindannyian egy picit megálltunk, és mindannyian egy picit meg is nyugodtunk. És mikor megnyugodtunk, ezeket a sorokat olvasva, a köszöntések és bátorítás sorait nyugtázva, újra és újra feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon mindahhoz, ami egykor megfogalmazódott, és ilyen személyesen, köszöntésképpen, bátorításképpen íródott le, ahhoz nekünk egyáltalán van-e valamilyen közünk. Megtalálhatjuk-e a kapcsolatot a régi dolgok és a maiak között? Hajlamos az ember, hogy az ilyen ige részeket olvasva egy picit könnyebbnek érezze az Isten igéjét, és hajlamos arra a szelektálásra, válogatásra, amely azt mondja a Szentíráson belül, hogy vannak fontosabb és kevésbé fontos részek. Éppen ezért tekintete átugrik a nevek és személyek, események felett, és csak arra gondol, ami egyébként igaz és helyes, hogy a rómaiakhoz írott levélnek a nagy igéje a hit által való megigazulás. 15 fejezeten keresztül ennek a csodájáról beszél az apostol, hogyan munkálja Isten a hitet az ember életében, és hogyan lesz számára valóságos igazság Isten igazsága. Megkerülhetetlen, ha valaki Istenhez szeretne odajutni, ennek a kérdésnek a tisztázása. Tudom, hogy a gyülekezetünkben régóta járók, azt mondják, ezerszer hallottuk már a lelkipásztortól, de meggyőződésem, hogy ez az apostol életének a legnehezebb része, személyes küldetésének, tanításának, formálódásának a legnehezebb része, hogy nem a törvény megtartásából van igazság, hanem Jézus Krisztusból, az ő kegyelméből jelenik meg személyesen az apostol számára is az igazság, és egyébként teológiai értelemben, összességében véve is, ez egy kulcsfontosságú út, amit átjárt, megjárt, megrágott az apostol, és amit nekünk is át kell járnunk, meg kell rágnunk. Azonban, kedves testvérek, amikor ezeket a sorokat olvassuk és tapasztaljuk, akkor egy másik fontos igazságról beszél az apostol, hogy ennek a szintere, Isten kijelentésének, szavának a szintere egy gyülekezeten belül valósul meg. Nem légüres térben, nem egy steril szobában, hanem élő emberek között kell megvalósulnia mindannak, amit Krisztusból megértett, amit Krisztustól megtanult, amit a Krisztusban való életnek nevezünk és hívunk. Számunkra szinte elképzelhetetlen az a kor és az a környezet, amikor ezek a sorok íródnak. Nagyon találóan foglalja össze három vagy négy mondatban Timothy Keller a római gyülekezetnek a helyzetét, de összességében az első századi keresztjén gyülekezeteknek az életét. Azt mondja, képzeljük el, hogy mondjuk, egy Rómában élő keresztény ember, van ebben egy pici nagyzás, de egy Rómában élő keresztény ember azt mondja a szomszédjának, hogy ő keresztény. Mire a másik azt mondja, hogy na jó, ha te keresztény ember vagy, akkor mondd meg, hogy hol van a te templomod. És egy római keresztény ember azt mondja, hogy nincs templomunk. Na jó, ha nincs templomotok, akkor hol szolgálnak a ti papjaitok? És erre azt válaszolja ez a keresztény ember, hogy papunk sincsen. Na jó, de akkor hol mutatjátok be az áldozatot? És erre az a válasz, hogy az sincsen. Az említett szerző azt mondja, hogy az első században a kereszténység volt a korabeli meghatározás alapján az úgynevezett ateizmus, a vallástalanság. Mert a valláshoz az első században szükséges volt a templom, a pap és az áldozat. És bizonyára Rómában is, már ez most nem Atén, ahol egyik pogány templom a másiknak a szájában nyílik, Rómában is ott vannak a templomok. Ott vannak az átvett vallású templomok, és ott vannak a misztérium vallásoknak a templomai. Ott vannak a papok, akik végzik a ceremoniális szolgálatot, és ott van újra és újra az áldozat. Ebben a levélben, a rómaiakhoz írott levélben például az egyik fontos etikai kérdés az, hogy egy bálvány áldozati templomban bemutatott húst, azt megeheti-e a Krisztus követő ember? És erre az a felelet, az a válasz, hogy számunkra a szentély, a templom, az Jézus Krisztus. A felelet az, hogy számunkra az a pap, aki áldozatot mutat be, a főpap, Jézus Krisztus. És ráadásul még az áldozati bárány, vagy az áldozati állat is ő maga. Krisztus személyében központosodik minden, amit a keresztény életben, a keresztény hitben, a keresztény vallás gyakorlásban megtapasztalunk. Egy ilyen kort és ilyen környezetet mutat be az apostol. És olyan embereket, akik számára a legfontosabb, egy gyülekezet közösségében a legfontosabb, Jézus Krisztus köt össze. Nem volt templomuk, nem voltak papjaik, és nem volt áldozatuk, de volt valaki, aki összekötötte őket, Jézus Krisztus. Nem véletlen, hogy a mi eleink, amikor az egyházról és ezen belül a gyülekezetről beszélnek, akkor azt mondják, hogy hiszem, hogy Isten fia, Jézus Krisztus, a világ kezdetétől fogva annak végéig, szent lelke és igéje által az igaz hit egységébe magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Íme mindaz az igazság, teológiai igazság, amelyet Krisztusról elmond az apostol, rosszul mondom, de az érthetőség kedvéért így fogalmazok, 15 fejezeten keresztül az egy gyülekezet közösségében valósul meg a hétköznapi életben. És ezek között, a gyülekezeti tagok között vannak olyanok, mint például Epajnedész, akiről hallottunk, aki első zsengéje Pál apostol igehirdetésének. Ő az, aki egy közösségből, egy tartományból, egy vidékről elsőként tért meg, elsőként vallotta Jézus Krisztust Urának, megváltójának. Tudjuk jól, hogy milyen nagy szerepe van azoknak, akik elsőként vállalják a Krisztus követésnek a lépését, elsőként hoznak döntést. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt egy Balatontól nem olyan messzi, de nem Balatonparti, somogyi kis településen voltunk a szokolyai ifjúsággal. Az volt a lelkipásztornak a kérése, hogy tartsunk majd egy közös alkalmat az ottani ifivel, és megkérdeztem tőle, hogy jó, de hát mire számítsak mégis, hát mi ott vagyunk tizenvalahányan, azt gondoltam, hogy egy nagy ifivel, 2-3 fő gondoltam valahol ott a Somogyi Egyház megyében, azt mondta, hát 30-40 fiatallal kalkuláljak. És mondom, hát és milyen korúakkal? Azt mondta, hát középiskolástól egyetemistákig járnak rendszeresen ifire. És mondta, hogy hát tessék megmondani mégis, hogy hogyan lehetséges ez? Azt mondja úgy, hogy megtért közülük egy. És onnantól kezdve belső személyes feladatának tekintette azt, hogy imádkozik a többiekért. Az egyetemista társaiért, a volt osztálytársaiért, barátaiért, barátainak a fiatalabb testvéreiért, öcséért, húgáért. És egyébként az a kis település hétről hétre kiürül, mert a fiatalok már rég elköltöztek arról a vidékről, de hétvégére hazamennek, és ott vannak az ifjúsági körben, ott vannak az Isten tiszteleten. Nem mellékes kérdés az tehát, hogy ki az, aki elsőnek vállalja a Krisztus melletti döntést, és hogy ez milyen hatással van egy gyülekezetre, egy közösségre, ezt látjuk a Somogyi példából, és láthatjuk a Szentírásból. De ebben a gyülekezetben azt is látjuk, hogy nem csak frissen megtért emberek van, hanem vannak olyanok, akik már oszlopok, akik társak, akik a szolgálatban már van, aki előrébb is van, mint az apostol Pál. Ezek közül most említsük meg a keresztelést ide számítva a második személyt, így nevezi az apostol nőtestvéremet, Fébét. Fébével kapcsolatban azt olvassuk a Szentírásból, hogy gyaníthatóan ő lehetett az, aki a levélnek az átadója. Pál levelét viszi a római közösségnek, a római gyülekezetnek. Szolgálatát tekintve pedig egy gyülekezetnek a diakónusa, egészen pontosan diakonisszája. Munkaterülete, ezt is elmondja az apostol, a kenkreai gyülekezet. Nem kell keresnünk a térképen a kenkreai gyülekezetet, mert ebben a formában nincsen. Viszont úgy tűnik, hogy a korintusi gyülekezetnek az egyik kis prédikáló állomása, vagy egy Korintusban lévő gyülekezet, önálló gyülekezet volt ez. A szolgálati területe pedig a legnehezebb vidék, a kikötő, ahol összpontosul a nyomor, az erőszak, az üllöttség, a szentségtelenség. Oda megy, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse, és oda megy, hogy kenyeret osszon. Mert nyilvánvaló, hogy ezen a területen élnek egykor Korintus legszegényebb tagjai. Ott vannak a kiszolgáltatottak, a megvetettek, a nincstelenek. És azt mondja az apostol, hogy a diakonisszának, a szolgáló nőnek, a szolgáló asszonynak a feladata az, hogy emberek mellé álljon oda. Ez a szó szerepel itt
aki odaállt sokak mellé, a diakonisszának, a diakónusnak a feladata az, hogy ilyen mankó, ilyen karó legyen. Azért, hogy az a növény, amely segítségre szorul, az a növény belekapaszkodhasson valamibe. Annak legyen jövője, legyen kibontakozása, ami elhordozza majd a gyümölcs érés idején a terhet, a súlyt. Mindig megdobbant a szívem, amikor a Betesda kórházba jártunk, és a főépület az étkező közötti területen volt egy szobor, ahol egy diakonissa lábánál ott van egy gyermek, és a kettejük tekintete találkozik a bronz szoborra, vagy a fém szoborra, alá pedig ez volt írva, jutalmam, hogy tehetem. Zárójel, sokan tudjátok, hogy ezt a szobrot fémtolvajok elvitték a Betesda kórház belső részéből, nem most, lassan most már egy fél évtizeddel ezelőtt. Jutalmam, hogy tehetem. Jutalmam, hogy odaállhatok a másik mellé. Jutalmam, hogy oszlopa lehetek. Jutalmam, hogy hordozhatom az ő terheit. Jutalmam, hogy tehetem. És egy szójátékkal élve az apostol azt mondja most a római gyülekezetnek, akiket személyesen nem ismert, hogy fogadjátok őt el, álljatok oda mellé, most legyetek ti az ő oszlopai, mint ahogyan az én oszlopom volt. Ez a szójáték, ugyanaz a szó szerepel. Álljatok oda mellé mindenben, amiben szükséget szenved, mint ahogyan mellém is odaállt, ahogyan engem is segített, ahogyan így olvassuk itt a fordításban, ahogyan az én pártfogóm volt, de a szójáték az, ugyanaz a szó. Ahogyan mellettem is ott állt. Fogadjátok így e diakonust ebben az idegen nagyvárosban, és álljatok oda mellé minden olyan ügyben, amiben szüksége van rátok. Íme egy első századi gyülekezet egyik létfontosságú kérdése az, amiről mi is ebben az évben oly sokat beszéltünk már. A diakóniai szolgálat, ez az oszlopszolgálat, odaállás valaki mellé, hogy egy jó szót, az evangéliumot és a kenyeret is odaadhassa a másik embernek. Aztán azt olvassuk erről a gyülekezetről, hogy tagja még egy házas pár. Akvilla és Priscilla. Ők azok közé tartoznak, akiket nem csak ebből a részből ismerhetünk a Szentírásból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is találkozunk velük, méghozzá úgy, hogy ők a korintusi gyülekezetnek a tagjai. Íme most ketten Korintusból mennek Rómába. Egészen pontosan Akvilla és Priscilla élete egy picit bonyolultabb volt, mert ők Rómából menekültek Korintusba. Minden zsidót és minden zsidó keresztényt kiüldöztek Rómából, ez a keresztény üldözéseknek az első időszaka már, így jelennek meg Korintusban. És Korintusban ugyanavval foglalkoznak, mint Pál apostol, ők maguk is sátorponyva készítők. Akvilla és Priscilla életén jól látszik, hogy a kereszténység az nem puszta formalitás. Krisztus követése az nagyon gyakorlati dolog. És az is meglátszik az életükön, íme egy első századi gyülekezet milyen szép példákat hoz, hogy Akvilla és Priscilla nem csak Krisztushoz hűek, hanem egyházhoz is hűségesek. Egy házas párról van szó. Átélik azt, hogy mindkettőjük életének Ura Jézus Krisztus, és hogy ez az Úr őket közös szolgálatra bátorítja. Milyen áldott dolog az, vagy éppen az imádságainknak a tárgya, hogyha a férj és a feleség együtt jár egy közösségben, együtt jár imádkozni a templomba, együtt szolgálja az ő urát, Jézus Krisztust. És hány olyan család van, ahol ez hiányzik, ahol ez ima téma. Tudom jól, mert legtöbbötöket személyesen ismerlek. Tudom, hogy milyen teher az, amikor csak a feleség az úré, ő szolgál, ő imádkozik. Milyen teher az, amikor megkérdezik tőle, hogy hol van a férjed. És milyen teher az, bár az esetek többségében a fordítottja a ritkább, de van ilyen is, ebben a gyülekezetben is, amikor a férfi hisz, a férfi jár Isten útján, a férfi az, aki követő az ő megváltóját. Nos, testvérek, nyilvánvaló, hogy ezért is imádkozhatunk és könyöröghetünk. És persze, ha az is igaz, az is kitűnik ebből a történetből, hogy ők ketten, mindketten hajlandók Jézus Krisztusért időt és energiát is odaadni. Pedig nem kevesebb feladatuk volt akkor sem a mindennapi kenyér előteremtése, mint ma. Mégis odaállnak az apostol mellé, ha kell, akkor befogadják, a saját műhelyükben, idézelve mondom, dolgozhat. Ha kell, akkor ők vállalják a hívogatásnak a szolgálatát. Ha kell, akkor időt adnak az ő uruknak, Jézus Krisztusnak. És ha kell, akkor odaadják a házukat, otthonukat, mert ugye innen indultunk, templom, áldozati pap vagy áldozó pap, és áldozati állat sincsen. Egészen egyszerűen ezek az emberek, Akvila és Priscilla megértik azt, hogy mit jelent Krisztust követni, együtt követni. Mit jelent Krisztus keresztjét felvenni. Egyik Biblia óránkon fogalmaztuk meg, Krisztus keresztjének felvétele nem azt jelenti, hogy egy gondot, egy problémát, egy terhet veszek még a nyakamba, és ezzel együtt élem az életemet, hanem Krisztus keresztjét felvenni azt jelenti, élete az én életemnél is fontosabb. Kész vagyok, ha kell, letenni érte. Amit az apostol mond, azt szó szerint kell hallani. Akvila és Priscilla volt az, aki kész volt fejét oda tenni a szószoros értelemben a bitófára Krisztusért és az ő szolgáljáért, Pálért. Nem tudjuk, hogy hol és mikor történt ez, nem írja rá a Szentírás. De egy biztos, ennek a házaspárnak az életében Úr, megváltó Jézus volt. Van egy döbbenetes mondat a 20. századból, Dietrich Bonhoeffertől szól ez a mondat. Amikor az amerikai csapatok már megjelentek Németországban, és sorra szabadították fel a lángereket, utolsó kapaszkodásában az SS Dietrich Bonhoeffert egy bitófa alá vezette. És az anekdóta szerint a hóhér és az áldozat között az utolsó mondat így zajlott. Bonhoeffer, akkor ez most a vég? És erre azt válaszolta a teológus lelkipásztor, nem, számomra az örök élet kezdete. Nos, kedves testvérek, a mai alkalmon csak három személyét vizsgálhattuk meg a római gyülekezetnek, talán majd folytatjuk. Egy olyan gyülekezetnek, amelynek ura Jézus Krisztus. Láttuk a frissen megtérőt, az első zsengét, akinek neve fel van írva az életkönyvébe. Láttuk a szolgáló diakonisszát, egy asszonyt, aki oszlop, és láttuk a szolgáló házaspárt, akinek a szívében ott volt az örök élet reménysége. A kép nem teljes, de talán mindannyian találhatunk kapcsolódási pontokat, hogy mi is Krisztus gyülekezetének tagjaivá legyünk. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére, 392. énekünk második verszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy szent lelked és igéd által az igaz hit egységébe fiad Pomázon is gyülekezetet hívott egybe. Köszönjük oltalmazó szeretetét, és köszönjük kegyelmét. Köszönjük, hogy ma is a gyülekezeti életben szeretnél megszólalni, ma is a gyülekezet közösségében szolgáltad ki, és szolgálod ki a sákramentumot, sákramentumokat. Ma is lehetséges szeretett szolgálat, és köszönjük, hogy mindezt a te fegyelmezett rendedben élhetjük meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, a legfiatalabb tagért, könyörgünk a megkeresztelt gyermekért, családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik e közösségbe járnak néhány hete, hónapja vagy éve. Imádkozunk, hogy megismerjenek téged, és hogy szívüket átadják neked. Te légy az ő Uruk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, egy gyülekezet szolgálóit. Köszönjük neked mindazokat, akik évek, évtizedek óta hűségesen végzik a neked való szolgálatot. Köszönjük neked a diakónusokat, diakonisszákat. Köszönjük neked az oszlop embereket, akik odaállnak melléd újra és újra, akik felkarolnak, akik erősítenek, akik bátorítanak, akik gyámolítanak. Köszönjük neked, Urunk, azokat a szolgálókat, akik házaspárként tehetik, hogy a tiéd, akiknek az életét a beléd vetett hit és a szerelem köti össze. Köszönjük, hogy ők is itt vannak ebben a templomban. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg azoknak az imádságát, akik hétről hétre, hónapról hónapra azért könyörögnek, hogy az ő hitves társuk is a tiéd legyen. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk azokért, akik kórházi ágyon vannak, műtétre készülnek. Imádkozunk a lábadozókért. Kérünk, hogy te erősítsd, és te állítsd őket újra, helyre. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért. Könyörgünk, hogy meglássák és megtapintsák a te pártfogásodat, vigasztalásodat. Köszönjük, hogy te a gyászolók Istene vagy. Imádkozunk hozzád az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik itt vannak ebben a hajlékban, talán először jöttek ide. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon túlélő testvéreinkért. Hálaadással köszönjük neked annak csodáját, hogy együtt énekelhettek kórusok a tegnapi napon, és találkozhattak testvérek is. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, jövő heti alkalmainkért, szolgálatunkért. Adj méltóságot a mi rövid napjainknak. Amen. Most mindenki csendben elmondhatja személyes imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod minden imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Örömmel hirdetem testvéreimnek, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága. Újságunk ingyenes, aki szeretne hozzájárulni a bekerülési költségekhez, 600 forinttal teheti meg. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy még valamit így a távolból is felmutassak, majd kitesszük. Gyülekezetünk kapta Szerbia Köztársaság külügyminisztériumától. Szerbia Köztársaság budapesti nagykövete írta alá egy köszönőlevelet, amelyben a Pomás Csobánkai Református Társegyház község minden tagjának megköszönik a szerbiai árvíz enyhítésére adott adományainkat. Megtisztelő, hogy ezt megkaphattuk. Ilyet még soha nem kaptunk. Isten áldja meg testvéreinket. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy elhunyt Tóth Károly püspök úr, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke 83 évet élt, búcsúztatása holnapi napon, június 30-án, hétfőn 11 órakor lesz Budapesten, a Kálvin téri református templomban. Hirdetem testvéreimnek, hogy július 5-én, jövő héten szombaton 9 órától egyházmegyei közgyűlés lesz templomunkban. Szeretettel kérjük testvéreink segítségét, süteményes segítségét is, minden erre az alkalomra szánt felajánlást köszönettel fogadunk. Július 5-én szombaton Csobánkára utazik kirándulókörünk, a helytörténeti gyűjtemény megtekintése után gyalogosan megyünk fel az Oszolytetőre, indulás 9 óra 20 perctől a polgármesteri hivatal előtti buszmegállóból. Nyári ifjúsági táborunkat hirdetem, augusztus 5-e és 9-e között lesz, költsége 18 000 forint, a jelentkezési határidő pedig július 6-a, jövő hét vasárnapja. Nyári napközis táborunk augusztus 21-e és 23-a között lesz. Pomázon augusztus 1-ig lehet jelentkezni erre az alkalomra. Templomunk külső felújításához adományokat szeretnénk kérni. A közel 14 millió forintos beruházáshoz egyházmegyénk 4,5 millió forintos támogatást nyújt. A fennmaradó részt pályázatból és gyülekezeti önerőből szeretnénk előteremteni. Ehhez kérjük testvéreink segítségét. Pomázon a Hősök terén 1907 óta áll a magyar kereszt. A Krisztus test, korpusz ismét eltörött, javításra szorul. Adományainkat Kalmár Ilona testvérünknek adhatjuk oda. Mint ahogyan hirdettem testvéreimnek, szombaton egyházmegyei közgyűlés lesz templomunkban. Éppen ezért június 25-én, szerdán 9 órától testvéreimet szeretettel hívnám és várnám egy kis, nem 25-én, elnéztem egy héttel később, tehát 3-án, szerdán 9 órától szeretettel várjuk templomunk padjainak a tisztítására. Többen jelezték, hogy templomunk padjai fognak, ezt szeretnénk letörölni, megtisztítani. Ebben kérnék testvéreimtől segítséget. Tehát szerdán 9 órától. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. június 5-én elhunyt Domokos Miklósné testvérünk. Temetése 2014. június 27-én volt a pomázi római katolikus öreg temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdettem, hogy életének 53. évében 2014. június 12-én elhunyt Temeter Zoltánné testvérünk. Temetése a holnapi napon, június 30-án 11 órakor lesz a református temetőben. 2014. június 25-én harang szólt Péntek József halálának 5. éves évfordulóján. Emlékezett felesége és fia. Istenünk vigasztalását kérjük emlékező testvérünk életére is. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, kedden 18 órakor imaóránk lesz Csobánkán, evel párhuzamosan kék kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, jövő héten vasárnap 9 órától pedig istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Ma 17 órakor kezdődik a bibliaolvasó kör megbeszélése, beszélgetése a parókián. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg. 121. zsoltárunkat énekeljük a következőképpen. Énekeljük el az első verszakát, majd a harmadik és a negyedik verszakot is. 121. zsoltárunk első verszakát és a harmadik, negyedik verszakot énekeljük el.
Amen.
Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést tegyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással!